No, akkor kezdjük az első igével, az Ézsaiás 28:16, így szól Isten igéje. Ezért így szól az Úr Isten, ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Szent Pál, Pálapostól így írja ezt az igét, hogy aki hisz, az nem szégyenül meg. Én pedig úgy egy olyan címet adtam ennek az üzenetnek, hogy aki hisz, az nem fut, mint egy kiskutya, nem fut el a bajtól, hanem ott marad a hitnek az üzenetében, ott marad a bizalomban, ott marad a Istennel való kapcsolatban. Aki hisz, az nem fut. Tehát Istennek az igéje Sionban le van téve, Sion Isten királyságát jelenti, és ez egy próbakő, a próbánk abból áll, hogy megmaradunk-e a bizalomban, a hűségben Isten felé. Én arról szeretnék ma beszélni veled, hogy hogy tudsz megmaradni ebben, hogyan lehet a hitben szilárdan állni, és mik azok a nehézségek, azok a gátak, tényezők, vermek, amelyekbe bele lehet esni a hitnek az üzenetében, azaz pontosabban fogalmazva a hitnek a félreértésében. És azt tudjátok, hogy amikor Isten szól, Isten megszólít bennünket, nagyon-nagyon sokszor, ezt tapasztalom már az elmúlt éveimben, évtizedeimben, az Úrban, hogy az emberek többsége velem együtt nem mindig érti, teljesen fel tudja fogni azt, hogy Isten mit akar mondani. Két szélsőség szokott lenni, mikor Isten szól, az egyik az, hogy félreértjük Istent, a másik félreértés pedig az, emiatt megbotránkozunk, ebbe a próbakőbe beleütjük a lábunkat, vagy pedig megszégyenülünk, mert félreértettük Istent. A bennünk lévő gondolkozás még nem új, és rendszeresen a megtérés által meg kell újítanunk arra az életvitelre, arra Istentől jövő elgondolásra, amit valóban Isten gondol, arra az igazságra. Tehát az első volt az, hogy félreértjük Istent. A második terület pedig az, amikor úgy értjük Istent, úgy fogalmazzuk meg Istent, Istennek a mondani valóját, minthogyha a mi vágyaink és a mi elképzelésünk szerint beszélne. Tulajdonképpen átírjuk, átfordítjuk egy rossz fordításba Isten beszédét, és nem is azt mondta Isten, amit mi mondunk, és ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem azt mondta Isten, amit mi hallottunk, hanem mi akartunk valamit hallani, és mi azt hallottuk meg. De szeretném ma, hogyha ezen a területen lenne áttörés az életünkben. Tehát így szól az Isten igéje, ha van egy próbakő, ez a hitnek, a bizalomnak a próbaköve, hogy kitartunk-e amellett, amit Isten mondott nekünk. Igen, az Istennek az igéje mellett kitartunk-e. A következő dolog, amit szeretnék még átadni neked, hogy az előző héten beszéltem a magról, hogy mit jelent Istennek a magja, hogyan dolgozik a mag bennünk, és hogyan tud a mag gyümölcsöt teremni. És összefoglalnám egy pár dologban, hogy miről beszéltem, hogy a mai üzenetben is ez elő fog fordulni, legyen egy váza az egésznek. Amikor Isten szól hozzád, akkor mindig magot ad az Isten. A Márk 4:7-ben így írja az ige, némelyek pedig a tövisek közé estek, és fölnevekedének a tövisek, és megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Tehát a személyes életünkben egy nagy kísértés, próba az, hogy a tövis, a gyom, a bogáncs, és mindenfajta ilyen képes beszédben, minden ilyen negatív gyümölcs, negatív mag, ilyen gromboló, pusztító mag ne jön be a személyiségünkbe. Mert nézd meg, Jézus mit mond? Ha a tövis erős, ha a bogáncskóró, hogyha a gyom erős a szívben, akkor az képes felnőni, és ez megfojtja a gyümölcstermést. És a Márk 4:8, a következő verszak pedig ezt mondja, némely pedig a jungföldbe esett, és adott növekedő, bővölködő, gyarapodó gyümölcsöt, és némely hozva a 30, némely 60, némely pedig 100 annyit. Tehát az Istennek az igéje, az egy felnövekedést teremt az ember személyiségében. Ez nagyon fontos gyorsan letisztázni, hogy a tövis megfojtja a gyümölcsöt. Tehát, hogyha nem hoz az ige növekedést az életünkben, meg kell keresni a tövist, a kősziklás helyet, a száraz helyeket, vagy meg kell keresni azt, hogy a szívünkből mik azok a világi gondok, vagy a gazdagságnak a térnyerése, kívánsága, a mamon, vagy bármi más, ami stb., ami megfojtotta a magot, mert a mag az mindig gyümölcsöt hoz. Így írja, még egyszer aláhúzom, Istennek az igéje, így mondja a názereti. Némely pedig jó földbe esett, az ad vala növekedő, bővölködő gyümölcsöt. Tehát látod azt, hogy a mag az mindig gyarapodást hoz. Egyébként a 27-es és a 32-es verszakban, ugyanitt a Márk 4. részében, a Márk evangélium a 4. részében, minden a mustármagnál, mint pedig a búzánál azt tanítja az ige, hogy felnövekedik. A mustármag is felnövekedik, és a búza is felnövekedik. Tehát látnod kell azt, hogy Istennek a királyságában belül úgy van megszerkesztve ez Istentől, Istennél gyarapodás van, fejlődés van, növekedés, nem csak anyagiakról beszélek én, hanem szellemi dolgokról, a hitről például, a bizalomról, és az Isten felé való teljes hűségről. Amikor az ige megteremti bennünk ezt a látást, hogy képesek vagyunk elhinni és befogadni, hogy Isten igéje gyümölcsöt tud létrehozni, akkor tudnod kell, hogy a magban mindig van egy isteni mentalitás, egy isteni emóció, egy isteni viselkedés. És ez az isteni viselkedés kezd el felnőni bennünk. A következő dolog a vetéssel kapcsolatban, hogy a szívünkben a barázdákat meg tudja áldani Isten a magon keresztül, fel tudja szántani az Isten. Tudnod kell azt, hogy a mag, amikor jön, akkor mindig hoz végeredményt, dicsőség az Istennek. A végeredmény pedig a gyümölcsözés. Szárba szökken, gyökeret alul, szárba szökken, felül pedig gyümölcsöt hoz. A következő dolog a viselkedés a végeredményen kívül, hogy beindul egy termelés, egy állandó reprodukció. Dicsőség az Úrnak, hogy nem tudhatod, hogy mekkora áldás jön. Isten nagyon sokszor elrejti ezeket az áldásokat azért, mert nem tudnánk befogadni. De minden egyes magból nagy áldás jön. A következő pedig, hogy újraépíti Isten az életünket. Újraépíti a mentalitásunkat, a gondolkozásunkat, és ezzel együtt a tetteinket is. Mert amilyen a szívünk állapota, olyan lesz a jellemünk. És amilyen a jellemünk, olyanok lesznek a tetteink. Ezek összefüggnek egymással. Mindig, amikor a mag burjánzása, szellemi energiája beindul, és a gyökér elkezd kiépülni az ember személyiségében, Isten igény keresztül, Isten gondolata, terve, Isten országának titkai lelepleződnek, akkor a mag miatt jön a sátánnak a támadása. Nem azért támad bennünket a sátán, csak mert újjászülettünk, hanem azért, ahogy Jézus tanítja, mert be vagyunk vetve, és Isten országát megláttuk. A sátán nem buta. Mi lehetünk tudatlanok, ettől függetlenül a sátán ugyanúgy érti a szellemi elveket, és tudja, hogy hogyan lesz az ember sikeres Istenben. A következő pedig, miután hitre jutunk a magban, amit Isten mond nekünk, a hitetlenség után fog jönni a sátánnak a támadása. Mert hogyha be tud hozni olyan tövéseket, olyan hitetlen gondolatokat, amelyek meggátolják a magnak, az eredeti magnak a növekedését, akkor lesz neki lehetősége, joga, jogalapja támadni bennünket. És az utolsó pedig, hogy akkor jön a legnagyobb lopás az életünkben, mikor a tudást elhagyjuk. A kijelentett, kinyilatkoztatott mennyei tudást arról, amiről tudunk, amit Isten jelentett ki számunkra. Nézzük tovább azt az összefüggést, hogy amikor Isten igéje magként megjelenik, akkor milyen munkát hoz létre Istennek az országa. Ott az elején nagyon sok olyan témát fogok hozni most, ami negatív minták azzal kapcsolatban, segítség, hogy mik azok a buktatók, azok a buckák, amivel az ördög támad bennünket, vagy a világkorszak, vagy a saját magunk lelki és pszichés állapota kísértése, érzelmi és lelki kísértése. A Márk 4.12-ben így írja az ige, hogy nézvén nézenek, és ne lássanak, halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. És mondta nekik, nem értitek ezt a példázatot? A magvető példázatáról van szó benne. Akkor mi módon értitek majd a többi példázatot? Mi módon értitek majd a többi példázatot? Az ige arra tesz bizonyságot itt, hogy korszakainkban Isten vissza fog vinni a magvető példázatában. Abba a látásba, hogy hogyan tud újra és újra termelődni Isten gondolata a szívünkben, Isten terve, Isten áldásairól szóló látás, javairól. Azért van ez, mert életünk vetés-aratás, ha jól működik a szellemi életünk, a kereszténységünk. És Isten ezért rendszeresen, sorozatosan, progresszíven figyelmeztet, bátorít bennünket, hogy megkérdezi tőlünk, van-e vetésünk? Van-e vetés a szívben? Van-e isteni terv a szívben? Ha a tervről beszélünk, akkor a célokról ugye beszélünk. Két típusú cél meghatározás van a szellemi életünkben. Az egyik, amikor vannak egyéni céljaink, és ezt szeretnénk realizálni Istennel, szeretnénk, hogyha a világban, a forgolódásunkban bizonyos sikerek érnének el bennünket. És van egy másik, ezek a céloknak hívom, és van egy másik, a cél, a cél. Ezt pedig így fordíthatnám le az én interpretálásomból, hogy Istennek a célja a családi szinten. Igen, Istennek minden családra van egy nagy célja. Ezt kicsiben kezdi el, pici magformájában, majd utána a gyökeret ver alul, felnő, és ágaira pedig madarak jönnek, így írja Isten királyságáról Jézus, hogy ilyen nagyjá tud nőni ez a pici terv, ami nagyjá lesz. És kevés olyan történetet látunk a Bibliából, ami nagy sikerrel végződött. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az Új Szövetségben is nagy figyelmet kell szánnunk azzal kapcsolatban, hogy vajon azok a célok, amelyeket Isten át akar adni személyesen, családi szinten, az egyházzal kapcsolatosan, a szolgálatokkal, a világnézettel, a munkálkodásunkban, a gyümölcstermésünkben, hogy megértjük-e, meghalljuk-e azt, hogy a mi családunknak, pici kis mikrokozmoszunkban mi Istennek a nagy célja. Ábrahám nehezen értette meg, Izsák is nehezen értette meg, Jákob is nehezen értette meg azt, hogy mi a legfőbb, és mi az a prioritás, aminek alá kell vetniük az életüket. Itt azt írja az ige, a Márkhoz visszatérve, hogy amit mondtam, hogy ha nem értitek ezt a példázatot, a többit nem fogjátok tudni megérteni. Ez egy óriási nagy segítség nekünk. Tehát, hogyha te nem érted ezt a példázatot, vagy érted, akkor is rendszeresen alázd meg magadat, és menj vissza, mert minden ebből indul ki, minden szellemi elv törvényszerűségnek a megértése. És amit még leszögeztünk a Rák 4.12-ben, hogy nézvén nézenek, ne lássanak, halván halljanak és ne értsenek, soha meg ne térjenek, és bűnék meg ne bocsátassanak. Azok, akiknek a mag nem dolgozik a szívükben, nézd meg, hogy hallgatják az igét, és nem látják. Hallgatják az igét, és nem hallják. És a bűnök nincsenek lerendezve, a bűnöknek a megbocsátása nem történik meg, és a megtérés, a visszatérés, az Isten felé való fordulásban nagy gondok lesznek az életükben. A magnak ez a szerepe, hogy a megtérés és a bűnnek, a bűnöknek a bocsánatában egy folyamatos átutalás legyen Istentől, a kegyelmének a munkája állandó legyen. A megtérés alatt pedig azt értem, amikor az ember elkezdi beépíteni azokat a isteni friss kijelentéseket a már meglévő kijelentésekhez. A Máté 13-14-ben egy kicsit máshogy mondja Máté ezt a megtérés és a bűnbocsánattal kapcsolatos dolgokat. És beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek a szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Na, akkor gyorsan ezt még aláhúzzuk. Az első volt a megtérés, a második a bűnöknek a bocsánata, az ember, Isten és az ember közötti helyes kapcsolódás, kapcsolat, nincs válaszfal, a bűnnel már nincs tudatos és mindenfajta szélsőséges vagy szabadulásra teljes terület már nincs, hanem az ember átadta az egész életét, és nincsenek függőségek, ezt a szót akartam használni, függőségek nincsenek az életébe. És mond még valamit a Máté, ez pedig, hogy meg ne gyógyítsam őket. Tehát a magnak a munkája az első prioritás, hogy állandó megújulást hozzon az ember életére nézve. És a megújulás nem csak azt jelenti a megtérés, hogy bűnbánatot tartok, hanem hogy megváltoztatom az egész személyiségemet, és a személyiségemnek a súlyát átviszem arra a célra, és arra a kinyilatkoztatásra, amit Isten mondott nekem. Mert a megtérésnek minimum három területen kell azonnal működnie, mármint hogy kifejti hatását először, aztán pedig gyümölcsöt terem. Az első az, amikor megváltozik az ember elméje, gondolkozásmódja, a második, hogy bűnbánatot tud gyakorolni, a harmadik pedig, hogy vissza tud fordulni, a szíve meg tud fordulni az Isten irányába. A második volt a bűnbocsánat, az ember kegyelmet tud venni, és a bűneivel kapcsolatban rendezi az állásfoglalását és Istennel való kapcsolatát. A harmadik pedig a gyógyítás. a mag gyógyítást hoz az ember személyiségébe. Szóval, hogyha három területen valamelyikben gondod van az életedben, én azt mondom neked, a maggal, a maghoz való viszonyulásodban van a baj. Amit Isten mondott neked, oda menj vissza, és azzal foglalkozzál, és gyógyulást fogsz kapni ettől. Ezáltal, mert fogsz akkor hallani, ha megalázod a szívedet, látni fogod önmagadat, a szívedet, az állapotodat, és újra tudod indítani a személyes karrieredet az Úrban. Folytatjuk akkor az igét. A Hosajás 4:6-ban azt írja az ige, hogyha az Istennek a népje, hogyha elhagyja a tudást, elhagyja az Istennek a kijelentett ismeretét, akkor elvész az én népem. Elvész az én népem, mivel hogy a tudomány nélkül való. Kérdezed az, hogy lehet ilyen állapotba kerülni, hogy az ember életében nincs bölcsesség, kijelentés és tudás Istentől, Istenről. Azért, mert az Istennek a népe egy hanyatló állapotban elveszíti a figyelmét, a fókuszt, azzal kapcsolatban a koncentrációt, hogy hogyan tud Isten beavatkozni egy magasabb intelligenciával az életébe. Átvesz az irányítást Istennek a népe. Ekkor történik ez, mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papon ne légy. Tehát ahhoz, hogy eljussunk abba az állapotba, hogy nem igényeljük Istennek az intelligenciáját, el kell utasítani. Itt mondja az ige, hogy elvész az én népem. Ez egy romboló, pusztító állapot, valamint a pusztaság, pusztaságban megy Isten népe. Csak így mondom, hogy ez az elvész állapot, ez az elveszett és felőrülött állapot, ez egy levágáshoz hasonló, hogy amikor az Istennek a népe elhagyja a tudományt, akkor levágja magát az Istennek az információjából, és ebből a mennyi intelligenciából. Amennyire te Istentől jövő tanítás alatt vagy, annyira tudsz csak cselekedni. Az egész szellemi életünk, Ádám óta látjuk, az étkezésen múlik. Ott a fánál az étkezés miatt, a rossz étkezés miatt dőlt el az emberiség sorsa. Amennyire igényeled a magval való kapcsolatot, a beszéddel, Isten beszédével való kapcsolatot, annyira tudsz te csak sikeres lenni. Amikor elkezdesz az Isten kinyilatkoztatott igéjéből élni, akkor Isten eleve elrendelésébe belemész. Mi ez az eleve elrendelés? Van egy terve Isten számára, Isten minden hívő számára. Én ezt úgy hívom, hogy előjogokat ad Isten. Az első szülöttségi jogát kaptál Istentől, előjogokat kaptál, előre megváltott téged Isten, előre szeretett téged Isten, előre kegyelmezett vagy. Ebbe az elhívásba, meg vagy igazítva hit által, belemész. És akkor belemész ebbe az elhívásba, akkor elkezd Isten szelleme dolgozni benned azért, hogy meglásd, hogy a tudás, az információ hogyan tud letisztulni benned, és hogyan tudsz átváltani az Isten országáról szóló kijelentésre, és Isten tervére, a hit törvényére, azokra az elvekre, amelyeket Isten nevez meg, és jelent ki számodra. Arról beszélek, hogy amikor elvágod magadat a magtól, akkor elkezdesz bezáródni. És akkor bezáródik az ember, akkor áthágja, és megsérti a világosság törvényét, és megsérti az megazultság törvényszerűségeit, megsérti Isten országának törvényeit, megsérti a hitnek a munkáit. És amikor visszajössz ehhez az isteni maghoz, újra elkezd plántálódni a szívedben az Istennek az igéje, na akkor elindulhatsz egy új korszakba. A szellemi életben nézzük Ábrahámot, ő az első, akitől megtudhatjuk és megláthatjuk, hogy hogyan működött nála az átállás, az átalakulás, hogyan lett szilárd hite. Mit mondunk tehát? Ábrahám, ez a Róma 4:1, Ábrahám, ami atyánk, nyert volna test szerint? Ez a kérdés, hogy nyert volna test szerint, ez egy nagyon jó kérdés, mert úgy lehet ezt megmagyarázni, hogy mire talált rá? Mit fedezett föl Ábrahám? És a 16-os verszakban meglátjuk. Amiatt van a hitből az ígéret, hogy kegyelem alapján legyen. Fel tudta fogni már a viszontagságos életében, hogy ha az ígéret, az Istennek az ígéretének a magva nem működik, akkor testbe zuhan vissza. Tudod, Ábrahámnak minimum 5 területen kellett átalakulnia. Az először is a családi átalakulás. Ki kellett jönni Ur Kasdimból, és a szülei, illetve a rokonságából is ki kellett szabadulnia, mert hátráltatták Istennek a munkáját az életébe. Aztán ki kellett szabadulnia a saját maga hitetlenségéből. Rendszeres Isten megjelentette neki a 1 Mózes 12-ben, 1 Mózes 15-ben és 1 Mózes 17-ben, hogy kap magot, és el kellett hinnie, hogy ez a profécia fog működni, lesz neki izsákja, és lesz neki ígérete, és a proféciák be fognak teljesedni. El kellett hinnie, ezt 25 évig próbálta kivitelezni saját erejéből, és az ige arra tesz bizonyságot, hogy megmutatta nekünk az ige Ábrahámon keresztül, hogyha nem fogadjuk be a magot, a magról szóló proféciát, akkor mindenfajta mellékterméket hozunk létre az életünkben. Addig nem lesz sikeres az életed, amíg nem fogadod el azt az isteni üzenetet, és nem hiszed el azt az isteni üzenetet, amit Isten adott neked. Isten céllal hívott el Isten országába. Akkor nézzük tovább. Istennek meg kellett mutatni az apja és a Lót után azt is, hogy nem Eleázár, nem a szolgálóján keresztül jön az ígéret. Utána meg kellett neki mutatnia Istennek, hogy nem Ismáelen keresztül jön az ígéret. Utána pedig meg kellett neki mutatni Istennek, hogy az igazi hit az abban van, hogy hisz abban, hogy amikor Izsákot fölviszi, hogy Isten a feltámasztó és teremtő Isten, a semmiből létrehoz valamit. Ábrahám ezeken a korszakokon 25 évet időzött. 25 évet. És ebben a 25 évben rengeteg fájdalom és teher volt rajta. És ha ezen elgondolkozol, egy kicsikét megállsz, akkor látni fogod a saját életedben is, hogy rengeteg olyan terület volt az életedben, amikor nem volt bevetve a szíved a megtérés után. Amikor nem volt az ugar föltörve, hogy az ige be tudjon hullni és gyökeret verjen. Voltak olyan korszakok az életedben, nem is foglalkoztál az igének a magjával. Nem is akartál, hogy öntözze Isten szelleme ezeket a magokat. Sőt, nem láttad az aratásodat sem. Hogy nem láttál a magtól az aratásig, nem láttál el a gyümölcsözésig, és Isten ma, most meg akarja eleveníteni egész személyiségedet, szellemedet, hogy láss el a magtól az aratásodig. Fontos, mert a hit az nem csak az elejét mutatja meg a dolgoknak, hanem a végét is. Jézus nem csak az elkezdője a hitünknek, hanem bevégzője is, Isten dicsőségére. Tehát amiatt van a hitből az ígéret, hogy a kegyelem alapján legyen, hogy biztos legyen az ígéret. Tehát mit mond az ige? Ha az ígéret és a kegyelem összefüggése, és a kegyelem és az ígéret összekapcsolódik egy személy életében, szívében, akkor biztos lesz az az ígéret. Mit mond az ige? Hogy biztos legyen az ígéret. Ez a Róma 4.16, az egész mag számára. Az egész mag számára. Hogyan nevez bennünket Istennek az igéje? Mag. Dicsőség az Úrnak. Tehát azt mondja az Istennek az igéje, az egész mag a törvényből, nem csak a törvényből, hanem Ábrahám hitéből származók számára is, aki mindannyiunknak atya. Tehát a körülmetélkedés és a körülmetéletleneknek számára is. Isten színe előtt, amit meg van írva, sok nemzet atyává tettelek téged, akiben hitt, aki életre kelti a halottakat, a nem létezőket pedig előszülítja, mint létezőket. A remélhetők ellenére, reménykedve elhitte, hogy ő sok nemzet atya lesz, azt szerint, ahogy megmondatott, ilyen lesz a te magod. Ilyen lesz a te magod. És nem vált erőtlenné a hitben, amikor körülbelül 100 éves lévén már elhalt testére, Sára méhének elhalt voltára gondolt, nem kételkedett hitetlenséggel az Isten ígéretében, hanem megerősödött hitben, miközben dicsőséget adva az Istennek. Teljes meggyőződése jutott afelől, hogy amit ő ígért, képes megtenni, amiért is az igazságosság gyanánt beszámítatott néki. De nem egyedül ő miatta van megírva, hogy beszámítottak neki, tehát előjogot kapott, hanem miattunk is, akiknek be fog számítatni, akiknek lesz előjoga, akik hiszünk abban, aki föltámasztotta Jézust, a mi Urunkat a halottak közül, aki áldozatul adatot a mi életünkért, a mi feltámadásunkért, a mi üdvösségünkért, dicsőség az Úrnak. Amen. Nézd meg, hogy hogy történt ez az átalakulás. Szerettem volna hozni egy pár képet ezzel kapcsolatban. Az Isten színe előtt minden, ami elkezdődik a mag és a szívedben, az csak Isten jelenlétében, Isten termőföldjében tud létrejönni. Mert kell, hogy megértsd, hogy időt kell adnod Istennek, amíg a mag behull a szívedbe, és amíg fel tudod dolgozni a magnak a munkáját. Az, hogy feldolgozod, hogy hogyan alakít át viselkedés, tervelés, termelés, tervezés, újraépítés alatt, ez idő. Az elméd nem tud olyan gyorsan reprodukálódni, mint a szíved és a szellemed. A szellemed képes arra, hogy befogadjon magukat úgy, hogy nem is érted. Aztán képes arra a szellemet, hogy megmagyarázza az értelemnek, hogy mi történik belül. De ami még itt egy nagyon fontos funkció a szellemedbe, hogy a szellemed előtted jár a magon keresztül, mint te. Még egyszer. Amikor jön a hintés, behinti Isten a szívbe, vagy a szellembe és a szívbe a magot, akkor az a mag előtted jár. Utat készít az elméd az intelligenciát, az intellektuális tudásod, a pszichét, az érzelmed, az akaratod, a szokásaid előtt, hogy át tudj alakulni arra az üzenetre, amit Isten akar mondani neked. Mert a szellemed előtted jár. A szellemed, dicsőség az Úrnak, hogy keresi az Isten dolgait. A szellem benne, a Szent Szellem pedig keresi azt a tervet, hogy hogyan tudja megértetni veled. Kibontsa a magnak az üzenetét, kibontsa az igének az üzenetét. Az Isten igéje itt bennünket magnak mond. Ez azt jelenti, hogy a maga magban. Szóval Isten jelenlétében alakult át Ábrahám. Az 1 Mózes 17-ben így írja az ige, amikor megjelent neki Isten, leborult Isten elé Ábrahám. Leborult Isten elé. Ezzel kifejezte, hogy megadom magamat, és engedem a proféciát, hogy megvalósuljon. Az a profécia, ami áldás is volt Isten népe számára. És azt szerettem volna még kiemelni itt, hogy sok nemzet atyává tettelek téged. El kellett fogadnia azt, hogy amit a profécia mond, ahogyan létrejön majd a Krisztus a mag, és a megsokosodott mag, a nemzet, az újjászületetteknek a rétege, az a sok millió, milliárd ember újjászületve, Isten fiai, Isten gyermekei létrejönnek, ezek az ígéretek be fognak teljesedni, el kellett hinnie, hogy ez létező és valóságos Istennél. Nem azt mondja az ige, hogy olyanná teszlek majd, hanem azt mondja az ige, sok nép atyává tettelek téged múlt időbe. A mag nagyon sok mindent múlt időbe helyez, és nem jövő időbe. Hinned kell abban, amivel Isten formál téged, és az identitásodban be fog szólni. Érdekes az, hogy az 1 Mózes 17-ben, ugye itt most egy happy endet olvastam föl, az 1 Mózes 17-ben meg a valóságban olvashatjuk azt, hogy meg kellett változtatni Istennek a nevét Ábrahámnak, vagy Ábrámnak, Ábrahámra. Ez azt jelenti, hogy be kellett nyúlni a mélyen Istennek, az egész személyiségének, olyan rétegére, amit nem is gondolnánk Ábrám életében. És azt kellett mondani neki, hogy más neven kell, hogy nevezd magadat, hogy be tudjon jönni a mag az életedben. Értsd meg, nem fog bejönni a mag, ha nem változtatod meg a nevedet, hogy azt halld 24 órába, hogy a mag sok nép atyává tesz téged. Halleluja. Akiben hitt, elhitte ezt, hogy ő már atya, és elhitte azt, hogy sok nép atya. Amíg ez nem történt meg, hogy a magnak van gyümölcse, és lesz gyümölcse, és meg fog sokasodni a mag az életében, addig nem tudod visszaállni arra a helyzetre, vagy újraépíteni azt a karriert, amit Isten szánt neki, akiben hitt, aki életre kelti a holtakat. Hinnie kellett ebben, hogy egy csodatévő erőt hoz a mag számára. Csodatévő erőt. És nézd meg, hogy mi történt utána. Azt mondja a 20-as verszak, nem kételkedett hitetlenséggel. 19-es verszak, nem vált erőtlenné hitben. Majd ugyanúgy a 20-as verszak B része, megerősödött a hitben. Nem vált erőtlenné hitben, nem kételkedett hitetlenséggel, megerősödött hitben. Vannak olyan hitkorszakaink, amikor Isten meg akarja erősíteni a hitet. Van olyan korszak, amikor használjuk a megerősödött hitet. Neked tudnod kell azt, hogy a hit megy elől, és nem a jelek mennek elől, aztán majd azt követjük. Még egyszer, a hit megy elől, nem a jelek. A jelek bennünket követnek. Tudnod kell azt, hogy a hit hozza az áramlást. Ha a hitnek a munkája megáll, ha záródik a hitnek a munkája, akkor záródik az áramlást. A magra töltetik ki az áldást, azt mondja a Galácia 3. A hit viszont kapcsolódik a maghoz. Na most tegyük tisztába ezt újra. A hit mindig komponensekkel dolgozik. Mindig összefoglal, magához ragad, és együtt dolgozik, együttes munkát végez bizonyos szellemi javakkal. A hit önállóan soha nem működik. Még egyszer mondom, a hitet önállóan soha nem működik. A hit mindig kapcsolódik. Itt mit mondott az ige például az Ábrám életében? Amiatt van hitből az ígéret, hogy kegyelem alapján legyen. Tehát a kegyelemhez kapcsolódott a hit. És a kegyelemmel együtt dolgozott a hit. Így lehetne egyébként ezt átadni, hogy kegyelem alapján, hogy kegyelemben, kegyelemért, és a kegyelemnek megfelelően. És ez a beszámítás, ez a tulajdonítás, ez a jogi kifejezés, ez azt jelenti, hogy amikor elkezdesz a hitben dolgozni, a hitnek a munkájában, megnyílik a hitnek az üzenete, a mag bemegy a szívedbe, és elhiszed azt az igazságot, amit Isten mondott neked, akkor elkezdődik az áradás. Te állítod meg az áradást, vagy te nyitod meg az áradásnak a munkáját. Akinek van, annak adatik. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek is. Tehát te döntöd el a mértéket, hogy a hit működik, vagy nem működik. Még egyszer, amilyen mértékkel mértek, nem azt mondja az Istennek az igéje, amilyen mértékkel mér Isten, Bár mértéket kapsz a hitből, de te döntöd el, hogy az a mérték növekedik, vagy nem növekedik. Te döntöd el azt, hogy akarsz-e gyümölcsözni belül, vagy nem akarsz gyümölcsözni belül. Te döntöd el, az egész életed a gyümölcs termésre teszi hangsúlyt, vagy nem a gyümölcs termésre teszi hangsúlyt. Ábrámnak is el kellett döntenie. Most akkor elhiszi azt, hogy amit a magról kapott proféciát, vagy nem hiszi el a magról való proféciát. És amikor elhitte a magról való proféciát, azonnal bement a maga szívébe, és mit hozott létre? Egy. Nem vált erőtlenné hitben. Kettő. Nem kételkedett hitetlenséggel. Harmadik. Nem lett erőtlen a hite, hanem megerősödött a hitében. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, hogy Ábrahám nem hagyta el a magról szóló üzenetet. És mi miattunk is azzal fejezi be az ige, hogy mi miattunk is ez van, ugyanez a történet megelevenedik a feltámadásban, nekünk is van magunk, befogadtuk Jézus Krisztust, a magot, mert a Galácia levél harmadik fejezete Krisztusról is azt mondja, hogy Krisztus is a mag, és Ábrahám is megkapta ezt a proféciát, hogy akiben van a te magod, ilyen lesz a te magod, ez Krisztus, és amikor befogadod Krisztust, akkor az a mag beléd jön, újjászül téged, és a mag elkezd dolgozni érted, és jogod lesz a magnak a befogadására, hogy vessen beléd Isten. Tehát arról beszélek én most itt jelenleg, hogy amikor a hit megy elől, akkor a hit hoz létre jeleket. De a hit az mindig kapcsolódik, együtt dolgozik bizonyos szellemi erőkkel, komponensekkel. És mondok még valamit, hogy a hitemhez igazodik az életem. Isten hite van bennünk. Jézus hite van bennünk. A Szent Szellem hite van bennünk. És amikor te felfedezed, hogy van hited, akkor elkezdesz tudni gondolkodni arról, hogy miért van hited. És amikor elkezdesz gondolkodni, hogy van hited, akkor Isten meg fog tanítani téged abban, hogy hogyan erősödsz meg a hitben. Mert tulajdonképpen két típusú korszakot lehet úgy egyszerűen levázolni, amikor felébred az ember életében, hogy van hit, a második pedig, hogy szeretné, hogyha a hitében megerősödne. Több típusú hitről beszélünk a Bibliában, nem beszélek most erről, ne zavarjalak meg, de ezt az egyszerű dolgot kell megértened, hogy vagy felismered, hogy van hited, majd utána akarod, hogy növekedjen, vagy felismered, és nem akarod, hogy növekedjen. Két lehetőség van. Szóval, amikor a hit elkezd fejlődni, akkor egy gondoskodó, támogató, fenntartó szellemi állapotba kerül az életed, a szellemed, személyiséged, lelked, életed, környezeted, még egyszer mondom, mert Isten egy fenntartó, egy gondoskodó és egy támogató. Min keresztül? A magon keresztül. A magon keresztül, hogy ne fuss el a magtól, ne fuss el a mag üzenetétől, ne fuss el a hitnek az üzenetétől, hanem hogy fönntartsd magadat. Ádám és Évának fönn kellett volna tartani magát attól az magát azzal az üzenettel, amit az Édenben kapott. És az étkezés, ahogyan Isten étkeztette őket, az elég lett volna számukra, hogy csoda és jel történjen az életébe, Isten országában működjenek, és Isten rendszeresen ott legyen az életükbe, és ott járjon, keljen velük, és hitről hitre, növekedésről növekedésre menjenek. És amikor például beszélünk arról, hogy áldás, értsd meg, hogy az áldás nem működik csak az igén keresztül. Mert amikor Ádámot és Évát is megáldotta Isten, akkor ki mondta, rájuk mondta, a beszéden keresztül jött az életükbe az áldás. És az áldás pedig megelőzi a jog, hogy átveszed azt, hogy neked jogod van ahhoz, amit Isten mondott neked. Ez egy nagyon érdekes dolog, én szerintem nagyon sokan a gyülekezetekben, az egyházban itt rontják el, hogy a személyiségük kidobja ezt a jogot, ezt az előjogot. Ez az első szülöttségi jognak hívom, hogy előre eltervezte Isten, hogy én ki vagyok választva a hitre és a kegyelemnek az üzenetére. Mondok valamit. Amikor Ézsau a Zsidó 12-ben megjelenik, évek óta olvasom már ezt a történetet, most is az derengett föl nekem, hogy nem az áldással volt a gond, hanem az áldáshoz való viszonyulásával. Tudta jól Ézsau előre, hogy van egy profécia, és ez be fog teljesedni. De nem foglalkozott azzal. Nem foglalkozott azzal a proféciával, amit Isten mondott neki. Nem foglalkozott Ábrahámnak az ígéreteivel sem. Elhanyagolta, és így mondja az ige, paráznává lett, és istentelenné. Figyelj, ha a magodat elhanyagolod, amit Isten mondott neked, hadd figyelmeztesselek téged. Paráznává, és istentelenné válunk a mag nélkül. És nézd meg, hogy Ézsóval mi volt a legnagyobb probléma. Azt, hogy kereste a megbánás helyét, kereste a visszatérést, de nem találta meg. Kérdezett, hogy miért? És én is megkérdezem százszor, százmilliószor már az életem, miért? Mostani válaszom pedig az, hogy az első szülöttségi jogát megvetette, az előjogokat. Nem tudsz bemenni az áldásba előjog nélkül. Az előjog, az felszabadít téged arra a hitre, hogy neked jogod van hozzá. Hozzáférhetsz. A jog azt jelenti, hogy egyenlőség. Hogy egyenlő lehetsz azzal az ígérettel, amit Isten adott neked. A jog azt jelenti, hogy egységbe lehetsz azzal az ígérettel, amit Isten előre eltervezett számodra. Na, menjünk tovább. Amikor Isten elkezdi kibontani számodra ezeket az ígéreteket, ezeket a szellemi elveket, akkor olyan állapotban leszel, mint Izsák. Izsák az 1 Mózes 26-ban el akart menni Egyiptomba, mert szárazság volt és nehézség volt a földön. Válság volt, krízis volt. Így anyagi, lelki krízisben volt Izsák. De figyelj, Isten ugyanazt mondta neki, mint Ábrahámnak. Újra belé kellett vetnie, nem csak Ábrahámtól kellett hallani, hanem Istentől is, hogy miért történik az áldás az életükbe? Hogyan történik az áldás az életébe? Hogyan lesz kifutatva az apjának a proféciája? Hogyan lesz kifutatva az Ábrahám magva? Hogyan lesz trónörökös? Hogyan lesz átadó? Hogyan nő föl az érettségbe? És hogyan tudja átadni az áldást? Úgy, hogy újra kellett kapnia az Ábrahámnak adott ígéreteket. És amikor Isten azt mondta neki, hogy ugyanúgy megáldalak téged, mint apukádat, és kifejtette, ott elmondja, nem volt egyszerű számára ezt elhinni. Utána eladta majdnem a feleségét, és egy nagy bajba keveredett, és ez után történt csak az átalakulás, mikor elkezdett vetni. Csak ez után. Tehát le kellett neki is forgatnia a fejébe és a szívébe, hogy mit csinál, hogy milyen tudatalatti állapotban van, hogy mennyire nem tudja befogadni a proféciát. De amikor elkezdett rajta bizonyosan elmélkedni, amikor elkezdte elhinni azt, amit Isten mondott neki, csak azután tudott működni a vetése. Addig nem vetett. Addig nem vetett, amíg nem hitte el, hogy a mag fog működni a személyiségében. Mert előre hitt Izsák. Mert az aratás azért történt meg, mert a szellemében már tudta, hogy fog aratni. Azért tudott hit által vetni, mert a szellemében rendelkezett már azzal az előrelátó képességgel, azzal a bölcsességgel, azzal az isteni tudomány beszédével, hogy az Ábrahám áldása miatt ő várhatja, mert joga van hozzá az áttörést az életébe. Amíg ez nincs meg, nem nyugszik meg az ember személyisége, addig hiába vet, nem fog tudni Isten sorsrészes lenni, természetes módon nem igaz teljesen, mert Isten kegyelmet ad nekünk, de vissza akar hozni bennünket a hit által való életre. Mert Isten országa hit által él, Isten országában hit által élünk, és nem azáltal élünk, hogy keressük a jeleket, majd utána megtaláljuk, aztán hitre jutunk, hanem fordítva. Először hiszünk, és aztán követnek bennünket a jelek. Tulajdonképpen. Szóval kicsit megállok és összefoglalom, hogy miről beszéltem eddig. A vetés előtt, a vetéskor és a vetés utáni korszakra lehet lebontani az életedet. Van olyan korszak, a vetés előtti korszak, amikor gondolkozol azon, hogy elmélkedsz, jó állapotban vagy, hogy Isten mit akar mondani neked. De van egy ilyen korszak is párhuzamosan vele mások életében, akik nem akarnak vetni. Nem akarják hallani az igét, bezárják a hitet a szívükbe, és nem akarják azt, hogy az ige az feltárulkozon előttük, rájön az igére, és az ige által éljék a szellemi életüket. Aztán van a második korszak, amikor a szíved talaja föl van szántva, és utána pedig jön az aratás korszaka. Ez a három korszak, ez minden szolgáló, minden hívő életében ott kellene, hogy legyen. Amikor nincs gyümölcsözés egy gyülekezetben, általában azért van, mert a prédikátor nem olyan magot vet, ami Isten szájából származik. Amikor nincs egy családban növekedés, azért van, mert nincs mag a családban. Nincs fölemelve a magnak a tisztelete, a magnak a dicsősége, a magnak a ténykedése, a magnak az ereje. Amikor a hagyomány fölváltja a magot, na az egy kemény dolog. Amikor elkezd a rutin, a múlt, a vallás, a dogmák, az írás elsőbb lenni, mint a kinyilatkoztatott ige, a mag. Nézd meg, a János, azt hiszem, 5. fejezetében ír Jézus arról, hogy tanulmányozzátok az igét, és nem találtok meg. Itt állok, ti pedig napi 24 órát igéztek, bibliáztok, kutatjátok a Szentírást. Mégis kemény a szívetek. A saját magatok dicsőségét keresitek. Azt, aki itt van, azt a dicsőséget meg nem keresitek. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy ilyen megalkuvott, kemény és destruktív állapotba kerül az ember, miközben olvassa a Bibliát? Mert nincs élő mag. Nem működik az ige. Nem jön a szívbe az isteni kinyilatkoztatás. A meghatározások miatt előttünk álló koncepciók megszűrik a szívben. A meghatározások, a magnak a munkáját. Az elfogultság, a tudatlanság, a bizalmatlanság, a gyanakvás, a hitetlenség, ezek mind föltartóztatják a magnak a munkáját. Át kell törnöd ezeken a területeken, hogy újra és újra be legyen szántva a személyiséged. A Szent Szellemnek a munkája, hidd el, hogy gyorsan át tud törni, amennyiben engeded az Istennek a tervét a magon keresztül. Ha a Jakab levélhez megyünk, mutatok még két területet, ami megint problémás terület azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozik a mag. Jakab 1:6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Bármit kérsz Istentől, nem teheted bele a hitetlenséget. Tehát figyelj, kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Ennyi egyértelműbb igen nincsen. Tehát, hogyha kételkedés van a szívedben, az meg fogja folytani a magodat. Mondom még egyszer, ha kételkedés van a szívedben, hogy Isten mire képes, akkor meg fogja folytani a hitetlenség, a kételkedést, a szívedben lévő isteni üzenetet. Mondok valamit ezzel a Isten mire képes az életünkben. Nagyon sokszor kicsit túlzónak látom azt, ahogy az emberek beszélnek azzal kapcsolatban, hogy Isten mindenre képes, Isten bennem bármit meg tud csinálni, hisz mindenható, mindentudó és mindenütt jelenvaló. Hadd tisztázzak le valamit. Akkor tud bármit megtenni Isten az életedben, ha az Efézus 3:16 alapján az történik az életedben, hogy megerősödik a belső embered, és elhatalmasodik úgy, a Szent Szellem által uralomra jut az életed. Így írja a Csia. Kérem pedig, hogy adja meg nektek a dicső gazdagságnak mértékében, hogy a belső emberetek úgy elhatalmasodjék, hogy ti az Isten szellemén át uralomra jussatok. Tehát addig, amíg a szellemed a Szent Szelleme által, nem Úr, addig, amíg nem tudsz szellemben dolgokat tenni, addig hiába mondod, hogy Isten mindenható és mindentudó, és hatalmas dolgokat tud tenni az életedben bármikor. Ez csak egy fantáziavilág. Ez csak egy fanatikus gondolat. A belső emberedet nem fogja kihagyni Isten. És a következő dolog pedig, amire szoktunk hivatkozni a 3:20-ban, Efézusban, annak pedig, aki az ő bennünk ható hatalma szerint mindannál, amit kérünk vagy gondolunk, sokkal-sokkal többet képes cselekedni, annak legyen dicsőség. Na most erre ezt szoktuk idézni, hogy hát feljebb tud cselekedni Isten, mint kérném, hatalmas Isten arra, hogy többet cselekedjen, képes rá, az ő mindenható hatalma, dicsőség az Úrnak. Igen, csak kettő dolgot tisztázzunk már le így gyorsan, hogy nem az én elképzeléseim szerint, ahogy Isten elképzelése szerint. A második pedig, hogy nem mi, hanem Isten hatalma által. Na most, amikor te behelyettesíted magadat a mindenhatóba, akkor baj van, mert Istennek tünteted fel magad, és abban a pozícióban teszed be magadat, hogy te mindenre képes vagy. De nem te vagy mindenre képes, te egy korlátolt személy vagy. Korlátolt személy vagy az igével kapcsolatban, a megértéssel kapcsolatban, a hitrejutásban, a hit növekedés, mindenben ott vannak a korlátok. És Isten szelleme az, ami eldönti, áttöri ezeket a korlátokat. Szóval visszatérve az igére, a Jakabhoz, aztán megyünk tovább ezen a területen a korlátokra, mindjárt vissza is térek. De kérje hitte, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajtst, ide tolva hány. Milyen ember az, aki kételkedik? Mint a hab, mint a tengernek a felső rétege. Jön, megy az Istennek az országában. A hit egyszer hitben van, egyszer nincs hitben. Jó, egyszer fönt, egyszer lent. Isten meg akar állítani ezt a folyamatot. Hogyan? Vedd ki a kételkedést! Mondd le! Azt az előfizetést, a kételkedésnek a munkáját. Küldj egy SMS-t, szia kételkedés, pápá, szia, 7:17, Jakab. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Ne gondolkodj ebben, hogy át tudsz venni valamit. Nézd meg, Mózes 17-ben Ábrahám, 3-szor kellett neki Isten megjelenni, amíg befogadta azt kételkedés nélkül, hogy Isten képes a magot felszabadítani az életében, és az a magról szóló üzenete az egész nemzetek számára működni fog. A szellemi életed a befogadástól függ, hogy be van-e vetve a szíved az Istennek a gondolatával, Isten ösztönzésével, Isten világosságával, vagy meg van-e törve a világosság, vagy meg van-e törve a magnak a hatalma az életedben. Lehet, hogy a feleséged nem hisz úgy, ahogyan szeretnéd, vagy lehet, hogy te nem tudsz hitre jutni, vagy lehet, hogy hitre jutottál, de meggátolt valami téged. Én mondom neked, hogy űzd ki a kételkedést. Jézus azt mondja, ne félj, csak higgy. Nem működik együtt a félelem sokáig a hittel. Azt mondod, hogy akkor soha nem lesz félem az életed, de lesz félem az életünkben. Ezért rendszeresen kell mag, ami kiűzi, letöri ennek a fogait, a félelemnek, a kételkedésnek, a bizalmatlanságnak a fogait. Ott tartok, hogy Jakab 1:7. Tehát arról beszél itt az ige, hogy ha nem hittel kérünk Istentől, nem tudjuk átvenni az Isten tervét. Az 1:13 ugyanitt így folytatja. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert Isten gonoszsággal nem kísérthető. Ő maga pedig senkit sem kísért. Nézd meg, hogy mire jut Jakab, amikor elkezdjük a bölcsesség nélküli életet. Jakab erről beszél, hogy kérjünk bölcsességet. Aztán beszél arról, hogy hogyan kérjünk, hogy tegyük be az életünkben a hitnek a munkáját, és a kételkedést pedig leplezzük le az életünkbe. Mivé válik az ember? Nézd meg! De hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, mikor belemegy egy gonosz kísértésbe, mert elhagyta a hitnek az üzenetét, elhagyta a hitnek a tervét. Senki sem mondja, hogy Istentől van a gonoszság. Miért mondja ezt? Mert mi elkezdjük kimagyarázni az életünket. Nincs vetés, nincs mag, várjuk az aratást, majd utána azt mondjuk, hát milyen gonoszságba jutottunk, Isten megengedte. Nem Isten engedte meg. Azt mondja az ige, hogy ő maga senkit sem kísért. Ő maga senkit sem kísért gonoszsággal. Hogy jött létre a gonoszság? Hát a tövis, a bogáncskóró, a gyom, hogyan jön létre? Úgy, hogy a mag meg van folytva. Úgy, hogy a hit az megáll. Úgy, hogy a hitnek az üzenete nem fejlődik. Nézd meg, Ábrahámnak mit olvastunk a Róma 4-ben. Hogy már nem úgy gondolkodott, ahogy a régen gondolkodott. Megváltoztatta a gondolkozás módját. És elkezdte megerősíteni a hitét abban, amit Isten mondott neki. Volt egy végpontja az hitének. Volt egy nagy célja az életében. Visszaállt arra a célra, amit Isten eleve elrendelt. Megtudta, hogy mi a családi cél. Elhitte, ami a családi cél. És harmadszorra Istennek az igéje bement, és megoltotta a hitetlenséget és a kételkedést. Megerősítette a hitét. Jakab 1.18, ugyanitt vagyunk még. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, magja által, hogy az ő teremtményének valami zsengéje legyünk. Ha ez az ige, ez a bevetett igazság felnő, akkor átalakulunk. Ha nem nő föl a mag, nem ver gyökeret, a gondolkozásmódban, a mentalitásban, a szellemi hozzáállásunkban nincs meg. Ma az egyházban nehéz erről beszélni. Kérdezed, hogy miért? Mert leszoktunk arról, hogy az igére állunk, az igébe hiszünk, az igét valljuk meg, és az igé szerint imádkozunk. Sokkal egyszerűbb megnézni egy tanítást. Testvérem, a tanítás nem ugyanaz, amikor van magod. A magot Isten szórja, és Isten szól a Szent Szellemen keresztül. Bölcsesség és tudás jön akkor a személyiségedbe, és átalakulás. Mikor megvetted a tudást, akkor tanításokat akarsz hallgatni, és nem találod meg Jézust. Figyelj! Ha te olvasod az igét, és nem találod meg Jézust, akkor a szíveddel baj van. Nagyon könnyű megkeményedni, miközben olvassuk a Bibliát, ha nem egy személy találsz meg. A Galácia 6-ban így írja Istennek az igéje. Galácia 6-7. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja. Miért mondja ezt Pál, hogy ne tévedjek, Isten nem csúfoltatik? Ugyanúgy azért, amit Pál, vagy bocsánat, Jakab mondja Pál, amiatt egyenlő a gondolkozás mondjuk. Az emberek tévedjenek, és elkezdik Istent kicsúfolni. Ha ezt valaki meghallotta? Elkezdenek tévelyegni, és elkezdik kicsúfolni Istent. Miért? Mert az aratásukat egy vetés előzte meg, csak ez az aratás, ez nem a Szent Szellem magjának az aratása, hanem ez a gonoszságnak, a magjainak az elvetése. És szemben néznek, és szembesülnek az aratásukkal, a negatív, gonosz aratásukkal, majd utána elkezdenek tévelyegni, és elkezdik csúfolni Istent. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Mit jelent itt ez? A második rész, a test az egyszerű. Aki a Szent Szellemmel kapcsolatot épít ki, és átadja a céljait, átadja az életét, az a szellem által tud vetéshez jutni. Amennyit mérsz, annyit mérnek neked Isten országában. Annak okáért, amíg időnk van, tehát amíg benne van a vetés-aratási idő az életedben, cselekedjünk jót, kiváltképpen a mi hitünk családjával. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel. A maga idejében aratunk. Tehát vagy van aratásod, vagy nincs aratásod. Vagy meglankadsz, vagy megerősödsz. Én szeretném, hogyha megerősödnél. És a hiteddel valamit csinálnál. Kiváltképpen a mi hitünk családjában. Csinálj valamit azzal, amit van. Nem azt mondom azzal, amit nincs, hanem azzal, amit van. Dicsőség az Úrnak. A 2 Korintus 4-ben arról beszél az ige, hogy az az isteni hatalom, amely Isten fiának az orcáján van, az a dicsőség, az ránk akar áradni, és szeretné Isten, hogy ez a dicsőségnek a hordozóivá váljunk. De azt mondja Pál a Róma 2 Korintus 4-ben, hogy ez egy cserépedényben van. És szeretnék neked mondani valamit, hogy azért vagyunk cserépedényben, hogy felfogd azt, hogy ráutalt vagy Isten országára. Rá vagy utalva a az Isten erejére, rá vagy utalva az Isten beszédére. Ha az a ráutaltságod megszűnik, akkor megszűnik az elhívásunk is. Amikor valaki kérdezik azt, hogy miért kell imádkozni, és hogyan kell imádkozni, stb. Ezeket a kérdéseket. Az első válasz mindig az, hogy azért imádkozunk, mert a szülőnktől származunk. Fölülről vagyunk születve. És a második pedig azért imádkozunk, hogy a létünket a szellem dimenziójába föntartsuk. A szívünk, a szellemünk, a lelkünk, az elménk föl legyen tartva, befolyás, impulzus érjék őt az Isten országából, az Isten királyságából. Így írja az ige, hogy a 2. Korintus 4-ben, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Hogyan jöttünk létre? Hogy belénk szólt a Isten a magot, belénk tette Isten a magot beszéd által. Példikálták nekünk az evangéliumot, és belénk hullott a mag. A sötétségből a világosság ragyogjon. Amikor Isten igéje megjelenik, a mag megjelenik, ott világosság van. Ne törd meg a világosság fényét. Ő gyújtott világosságot a szívünkbe. Isten dicsősége ismeretének. Krisztus arcán, Jézus Krisztus arcán való világoltatás miatt. Tehát az a dicsőség, ami a Krisztus arcán van, azért adatik nekünk, hogy mi hordozzuk ezt a dicsőséget. És tehát a mag a dicsőség felé viszi a személyiséget. És most figyelj, most mit akarok ebből kihozni? Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy amaz erőnek nagy volta, hatalmas volta, Istené legyen, ne magunktól valók. Tehát Isten úgy tervezte a személyiségünket, hogy itt van egyik oldalról a dicsőségnek a hordozása, a másik oldalról, ami a beszédén keresztül beárad, a második pedig egy cserépedény, ami törékeny. Ez egy anomália. Ez direkt Isten építette föl. Azért, hogy rendszeresen, ahogy írt az ige, a sugárzás működjön, hogy föntartsd, hogy nem magadból élsz, törékeny vagy, hanem Istenből. Hogy a mindent felülmúló hatalma Istentől eredőnek tűnjön. Tehát az, amikor te magból élsz, akkor te kifejezed azt Isten felé, hogy nem a magad erejéből, nem a magad hitéből, nem a magad elképzeléséből, és nem a magad céljaiból élsz. És ez törékeny edény azért, hogy tanítva legyél az átalakításért. Mert amikor te felismered azt, hogy megint magadból élsz, és megint nem az igéből élsz, akkor rájössz arra, hogy elpárolgott a dicsőség, elpárolgott Istennek a jelenléte, elillant az a fény, ami eddig volt, fénytörés jött az életedbe. Térj vissza újra ehhez a beszédhez. Mert mit mondott az ige? Isten volt az, aki azt mondta, a sötétségből fény ragyogjon, a mi szellemünkbe. És ezt újra vissza kell jönnöd ehhez a világossághoz. Újra vissza kell jönnöd az Isten beszédéhez, hogy fény ragyogjon az életedbe. Nem arról beszélek, hogy olvasod az igét. Arról beszélek, hogy befogod az igét és hiszel az igében. Nem arról beszélek, hogy olvasod az igét, és egyre eltávolodsz Istentől, hanem azért olvasod az igét, hogy közelebb kerülj egy személyhez. Dicsőség az Úrnak. Ó, halleluja. És mondok még valamit ezzel kapcsolatban. Az Istennek a megismerése, az Isten felé való imádkozás fajtái, ez mind-mind egy nagy válságot eredményezett az egyházba. Hogy hogyan tudunk kreatívan, sikeresen imádkozni. Annyi fajta könyv, biblia, magyarázat, tanítás van ezzel kapcsolatban. Én mondok neked itt a végezetül az üzenetemben valamit. Amikor arról beszél az ige a János levelében, az 1 Jánosban, a 3-ban, a 17-es verszakban, hogy ha Isten akarata szerint kérjük, akkor megvannak a kéréseink. Majd egy másik helyen azt mondja Márk 11:22-23-ban, hogy kérjünk kételkedés nélkül, szóljunk a hegyhez, és arrébb megy. Vagy a Lukás 18-ban egy özvegyasszonyról szól az ige, aki kinkeservesen vitatkozik egy bíróval. Vagy a Jakab 5:16-ban, ahol az igaz ember buzgóságos könyörgéséről beszélünk. Ezek a élethelyzetek nem ugyanazok. Leszeretnék leplezni neked valamit. Például a Lukás 18-ban, ahol arról szól az ige, hogy az az asszony a bíróhoz megy, de a bíró nem hallgatja meg, majd erőszakos, és igazságot akar szolgáltatni az életében, hogy Isten avatkozzon bele, de az a bíró, az megátolja. Ezek olyan élethelyzetek, amely más és más korszakban, más és más életkörülményekre szólnak. Te nem ragadhatsz ki egy imatípust mindenfajta életkörülményedre. És ha visszamegyek a Lukás 18-hoz, ott volt egy rendszer, egy korrupt rendszer, amelyet az asszony hiába volt özvegy, kiszolgáltatott, hiába volt egy kárvallott élete, egy igazságtalan szerepet kapott a sorsában, a körülményektől, nem tudta meggyőzni azt a bírót. És erőszakosnak kellett lennie, Az igaz embernek vannak olyan élethelyzetei a világtörténelemben, amikor nem a hegynek szóló beszéde fog így működni hit által, hanem a hitnek a folyamatos föntartása, a könyörgés, az imádkozás, az odaszállás által. Mivel kezdi Lukács 18.1-ben Jézus? Azzal, hogy szüntelen imádkozatok, és abban ne hagyjátok. Miért? Mert a hited tágítása folyik. Mert a hited és az Istennel való kapcsolatodnak a tágítása folyik. Mert a hited kapcsolódik az imához. Ahogy mondtam, hit önmagában soha nem működik. Mert a hited kapcsolódik az hited által a cselekedeteidhez, amely föntartja az imádkozást, az istenkeresést, a kiáltást, a szenvedést, az odaszánást, hogy valami történjen az életedben, Isten szolgáljon igazságosságot. Ekkor jelenik meg ebben az igerészben, sehol máshol Lukácsban, az az igerész, hogy Jézus azt mondja, mikor visszajövök, vajon találok-e hitet a Földön? Mire vonatkoztatja az ige ezt a részt? Arra, hogy amikor visszajön Jézus, keresi, hogy hol van hit. És olyan embereket keres, mint ez az özvegyasszony, aki kiszolgáltatott, akit senki nem hallgat meg, akinek az imáját senki nem hallja, úgy néz ki, amikor évek óta imádkozik már. Az ilyen emberekért fog visszajönni Jézus. Yes! Halleluja! Az ilyen emberekért fog visszajönni, akik föntartják a hitet, és nem futnak el, mint egy kiskutya a félelmükben, a hitnek az üzenetétől, az imádkozásnak az üzenetétől. Tudod, Isten országa az ilyenekért fog eljönni. Te, meg én, ilyenek vagyunk, és ilyenek leszünk, és ilyenek maradunk Isten dicsőségére. Folytassam még! Igen, amikor a szellemi életedben föntartod a hitet, akkor a hit komponenseket keres, összefüggést keres, és bizonyos helyzetekben keresi, hogy mihez tud kapcsolódni. És ezzel zárom, ezzel az igével, aztán majd folytatjuk jövő héten a hitnek az üzenetét ezen a területen is. A 2 Péter 1-hez, ha lapozol, akkor azt írja az ige, hogy kegyelem és békesség, nem, Simon, első verszaktól inkább. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája, apostola azoknak, akik velünk egyenlő, drága hitet nyertek, ami Istenünknek, megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek, és a Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Itt picit megállok, nem a lényeghez fűződik a mondásom, de építeni fog. Mit mond itt az ige? Hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek, Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Ha te megismered Jézust, akkor folyik a kegyelem és a békesség. Amennyire megismered Jézust, annyira folyik a kegyelem. Növekedik a kegyelem, és növekedik az Atyával való békességed. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Istenfélemre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével, hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy, becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Azt mondja itt az ige, az megint a prejog, az előjogok, hogy mindennel meg vagyunk ajándékozva, minden dicsőséggel, minden hatalommal elhívva, becses, nagy, hatalmas ígéretekkel, amelyek a megismeréshez vannak szintén feltétel szerint szabva, ez mind-mind kész. És most figyelj, 5-ös verszak. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok, és elkezd 7 dolgot mondani. Mit mond az ige? Teljes igyekezettel a hitedhez ragasz dolgokat. És amit még felolvasnék ebből az ige részből, 8-as verszak, mert ha ezek megvannak, tehát a hit kapcsolódik bizonyos szellemi valóságokhoz, akkor gyarapodnak bennetek. Nem olvastam fel azt a 7 dolgot, jövő héten kezdjük ezeket felolvasni. Ha nincs meg az a 7 dolog, akkor az nem gyarapodik benned, és nem tesznek titeket hivalkodókká, tehát semmire kellőké, lustává, be nem aratott, be nem vetett emberekké, olyan személyeké, aki nem dolgozik az aratásáért, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve, vagy megismerése által. Mert akiben ezek nincs meg, nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról, annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat, kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert aképpen gazdagon adatik majd nektek, ami Urunknak, megtartónknak, Jézus Krisztusnak örök királyságába, országába való bemenetel. Mit tanít Istennek az igéje? Amennyiben te elkezdesz a hithez bizonyos dolgokat ragasztani, bizonyos dolgokhoz összeilleszteni, létrejön egy egység, létrejön egy koherens egység, egy koherencia, akkor nem leszel vak, rövidlátó, nem feledkezel el a régi bűneidből a megtisztulásról, és soha nem ütközöl meg. Soha nem ütközöl meg. Amennyiben ez a hét terület nem ragasztódik a hithez, meg fog állni a hit növekedése, vakká lesz a személyiség, és Istennek a királysága nem tud föltárulkozni. Szóval azt mondom neked, ahhoz, hogy a hit tudjon működni, ahhoz látnod kell, hogy szükséges neki mindig társ. A hit önmagában nem működik. A hit cselekedetek által működik, amelyeket Isten mutat meg számodra. Amikor az ember nem él egyensúlyban a hitben, az azért van, mert a hit nem kapcsolódott olyan dolgokhoz, amelyeket Isten mutatott neki, amiben higgyen. Önmagában a hit nem hoz létre csodákat. A hit mindig kapcsolódik Isten szelleméhez, Isten tervéhez, Isten igéhez. Amikor a hit túllő a célján, vagy a mi hitünk úgy néz ki, hogy túllő, vagy túl alá van értékelve a hitünk, az azért van, mert nem kapcsolódott ahhoz, amihez kellett volna kapcsolódnia. A hit olyan, mint egy hajó. Ha a hajó a parton van, semmi értéke nincsen. A hajó azért hajó, hogy rátegyük a vízre. És ugyanúgy a hit is szükséges, hogy vízhez érjen. A hitnek a kódja akkor működik, akkor tudod kinyitni a széfet, a hitnek a széfét, ha tudod a kódot. A kód pedig azok a komponensek, amelyhez kapcsolódik a hit. Amen.